Köszöntelek benneteket én is szeretettel. Köszönjük az imádságaitokat, a bátorító beszélgetéseket, amikben részünk lehetett, és Isten áldjon meg titeket is. Gazdagon, amerre Isten visz. Ki tudja, milyen nap volt 3 nappal ezelőtt? Hogy jelentkeznek a fiatalok. Na, ki tudja, milyen nap volt 3 nappal ezelőtt? Nekünk se kéne. Jó? Milyen nap volt? Csütörtök. Csütörtök, igen. Hát a csütörtöket az biztos mindenki tudta, és nem is feltételeztétek, hogy ezt kérdezem. Van, aki azt mondta, hogy nem dolgoztak a németek meg a franciák, vagy az osztrákok, németek. Hát ezért nem dolgoztak, igen. Ez egy olyan ünnepnap az Úr Jézus Krisztusnak a megdicsőélésének, a mennybe menetelének a napja. Felemeltetett a földről, oda, ahova ő való. Sokkal nagyobb a szellemi jelentősége ennek, mint amit egyáltalán gondolunk vagy érzünk. Hányszor hallottatok prédikációt Jézus Krisztus mennybe meneteléről? Egyszer, emelje kezét. 2-szer. 3-szor. Hangsúlyozzuk az ő kereszthalálát, ahonnan nekünk bűnbocsánat van. Hangsúlyozzuk az ő csodálatos, páratlan feltámadását az ő megdicsőült testében, és fontos, hogy hangsúlyozzuk. De úgy hiszem, fontos hangsúlyoznunk ezt a talán legkevésbé említett vagy elfeledett igazságot. Ő megdicsőülve felment a mennyei trónterembe. Marika, ha írsz címet ennek a prédikációnak, majd ha végére más lesz, majd kijavítjuk. Felmagasztalta őt, jó? Ritkán szoktam kérni, lesz valami belőle, de most azt hiszem tudom. Felmagasztalta őt. Jézus Krisztust. És olyan nevet adott neki minden névnél nagyobb. Hogy az ő nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Felmagasztalta őt. Viszonylag kevés beszámolót találok ennek az eseményéről, a mennybe menetéléről, de szellemi jelentőségéről, a mennyei perspektívából viszont annál többet. És én ma szeretnék egy kicsit erről beszélni, a mennyei perspektívájáról, Jézus Krisztus felemeltetésének, felmagasztaltatásának, az ő mennybe menetelekor. Imádkozzunk. Uram Jézus, te annyira más vagy, mint mi. Olyan csodálatos, annyira senkihez sem hasonlítható, annyira nem fér bele még a gondolatomba, vagy a fantáziámba se az, aki te vagy, amilyen te vagy. Uram, könyörülj rajtunk most. Jöjj a te drága szent lelkeddel, és elevenítsd meg az igét. A leírt szót, ami a Bibliából igaz. Kérlek, elevenítsd meg most az igét a számunkra. Jöjj, drága szent lélek, és dicsőítsd meg Jézus Krisztust közöttünk. Amen. Amen. Először egy rövid beszámolót. Ez egy kicsit hosszabb. Lukács apostol. Lukács apostol? Lukács, aki az evangéliumot is írta, és az apostolok cselekedetét írta, ő számolt be erről egy kicsit hosszabban. Először olvassuk ezt, jó? Amikor együtt volt velük az Úr Jézus, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Én nem hiszem, hogy nyugati szél hozta ezt a felhőt. Én azt hiszem, ez a Sekina, az Isten jelenlétének, dicsőséges jelenlétének a felhője, amit többször láthatunk. Olvasom tovább. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Mi nem bámultunk volna. El tudjátok ezt képzelni? Hát tudjátok, ez csak az emberi perspektíva, nem erről lesz szó, de ott áll előtted, és az a csodálatos Jézus, akin rajta vannak a sebb helyek, akin ott van a megaláztatásának a nyoma, de mégis egy megdicsőült, átváltozott, számunkra érthetetlen testben, egyszer csak elkezd felfelé emelkedni a szemünk, persze, hogy ámultunk volna. De ez csak az emberi perspektíva. Az angyalok is kérdezik, galileai férfiak, miért álltak itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Olyan vicces dolog jutott eszünkbe pénteken, hogyha lett volna kamerájuk, akkor ezt felvették volna, ugye? Aztán hazavitték volna, és visszafelé lejátszották volna, mert hogy így jön el. Ennél valaki sokkal jobbat mondott. Ha ott lettem volna, és ezt látom, akkor minden nap néztem volna, mikor. Neked számít, mikor jön vissza Jézus. Most nem fogok a prédikáció végére érni. Nem baj. Nem tudjuk. Ahogy láttátok őt felmenni a mennybe, úgy jön el. Lukács az evangélium a végén is beszámol erről az eseményről. Egyébként ő az egyetlen nem zsidó, aki a Bibliában írt valamit. Majd így szólt hozzájuk, ez szintén ugyanannak a napnak egy beszámolója, Lukács evangéliumának a legvégén. Ahol letette a fonalat, ott vette fel az apostolok cselekedetei elején. Majd így szólt hozzájuk Jézus, ezt mondtam nektek. Lehet látni, ugye? Jó. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket. Ó, Uram, bárcsak megnyitnád a mi értelmünket is, hogy értsük az írásokat. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell. Hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ószövetségi ígéretek, Jeremiásnál, Ezékielnél, elveszem a hússzívet, kőszívet adok, az én lelkemet adom belétek. Ígéretei Istennek régóta, a Szentlélek meg fogja eleveníteni a benne bízókat. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Nekünk, ha Jézus, én nekem ilyen lett volna, együtt élek vele 3 évet, látom, hogy meghalt. Találkozom vele feltámadt, megdicsőült testében. 40 napig megjelenik, és az Isten országa dolgairól beszél, és azt mondja, hogy na mennyi és tegyél bizonyságot, mi szerintem elkezdtünk volna kis csoportokat szervezni, hogy ebben a városba ti mentek, abban a szálvárosba, így ilyen befektetéseket teszünk, és nekiállunk hirdetni. Csináljuk. De Jézus azt mondta, nem elég, hogy tudjátok rólam a tényeket. Nem elég, hogy megnyitottam az értelmeteket, hogy értsétek az írásokat. Nem elég, hogy lelkesedtek, mert találkoztatok a feltámadt Jézussal. Valami kell még ahhoz, hogy hatékony legyen, hogy igazán élet legyen abban, ami történik. Ezért még egyszer, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Milyen kép ez? Így ment el Jézus, így. Az övéire áldással emelte föl a kezét. Ma másképp lenne. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Körülbelül ennyi. Még Lukács evangélium, vagy Márk evangélium a végén van egy rövid beszámoló, de talán most ennyi elég. Nagyon rövid. De sokkal több van a Szentírásban arról, hogy ennek mi a szellemi jelentősége, mi a hordereje, mi az igazi tartalma, mi a valósága Jézus Krisztus mennybe menetelének. Nem csak annyi, hogy eltűnt a szemük elől. Az Úr Jézus is beszélt róla előre, több alkalommal is. Egyik találkozásukkor olvashatjuk ezt, amikor elmondja, nem a még a halála és feltámadása előtt történt. Így mondta Jézus, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kihez? A mennyei atyához. És közületek senki sem kérdezi tőlem, hova megy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Na, hogy szomorúak voltak, hogy Jézus el fog menni. Érdekes mégis, amikor látták felemelkedni a mennybe, mivel mentek haza? Nagy örömmel. Leborultak, és nagy örömmel mentek vissza Jeruzsálembe. Szomorúság tölti el a szíveteket, és hallgassátok, én azonban az igazságot mondom nektek, és ő biztos nem hazudik. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő a Szentlélek. Mindig így beszélt róla Jézus. Ő, nem az. Sosem mondta, hogy az. Ő. A Szent Háromság harmadik személye, aki ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Fiú. Ugyanúgy. Talán lehet, hogy vagy vele úgy, mint ahogy én is voltam valamikor. Először Istenhez még csak imádkoztam, és hogy jó erre imádkozzak, azt szoktam mondani Ábrahám, Mózes, meg Illés Istenéhez, hogy nehogy rossz helyre. Ez még a megtérésem előtt. Aztán fel kellett ismernem, hogy Jézus Krisztus élő Isten. És ugyanúgy megszólítható és imádatra méltó. Amikor a Bibliából meggyőződtem, onnantól kezdtem, míg Jézus előtt aztán jött csak az újjászületésem. Aztán már hívőként is kérdés volt nekem hosszú ideig, a Szentléleket megszólíthatom-e, imádkozhatok-e hozzá? Na de most nem ez a kérdés. Azt mondja nektek, sokkal jobb, hogy én elmegyek, mert ha nem, akkor ő nem jön. Elküldöm őt hozzátok. Egy kicsit korábban ezt mondta. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek. Hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, nagy el, szent lélekről, minden esetben. Akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Halljátok ezt? A szent lélekről azt mondja, és ezt hozzá vagyunk szokva, csak így egy kicsit rálegyintünk. Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Jézus azt mondta nekünk, sokkal jobb lesz így. Jó, ide jönnél egy kicsit. Úgy sokszor elmondtuk, de szerettem volna ott lenni, amikor a tanítványok Jézussal együtt, vele járni, együtt enni. Ha megállt, megállt, ha ment, mentünk. Hogyha azt mondta, hogy most menjünk külön, és elvonultunk vele külön, amikor kiküldött bennünket, de vele mentünk. Vele lenni. Ennél szorosabbat nem tudom. Van ennél szorosabb? Azt mondta Jézus, nektek sokkal jobb lesz, mert amikor a Szentlélek eljön, nem csak veletek lesz, hanem bennetek lesz. bennetek. Értitek a különbséget? Nekünk sokkal jobb. Köszönöm. Ő mondta, sokkal jobb lesz, mert ő bennetek lesz. Azon kívül, hogyha akkor éltem volna Szombathelyen, hogy hívták azt abban az időben? Szavária. Nem tartozik a prédikációhoz, de megkérdezem. Magyarországon a városok nevét mi alapján szokták adni sokszor? A vásár napja szerint. Ennek a városnak mi a neve? Szombat. Szerintetek hogyan viszonyultak abban az időben a zsidósághoz, hogyha a vásárokat szombatra tették? Nem tartozik a témához. Úgy is értitek, ugye? Van mit Krisztus vére alá vinni. Van mit. Olyan nehéz. Hívő ember, idős hívő ember ült előttem. Beszélgettem vele. És így a zsidók, úgy a zsidók. Annyi negatívat beszélt, hogy alig bírtam hallgatni az asztal másik oldalán. Hívő ember. Végig hallgattam, mert tisztelem meg szeretem őt. Aztán, amikor befejezte, akkor közben imádkoztam, Uram, mit tudok neki mondani? És az jutott eszembe, és ezt mondtam neki. Értem, aki a legtöbbet tette, zsidó ember volt. Nézett rám ilyen nagy kikerekedett szemekkel. Az Úr Jézus Krisztus. Én szeretem és tisztelem a zsidó embereket. De értem, aki a legtöbbet tette, aki önmagát feláldozta. Egy zsidó ember volt. Na, úgy kerültem én most ide. Van mit Jézus Krisztus vére alá vinnünk. Nagyon mélyen érint az, amit itt Maritta mondott, úgyhogy, de ez nem a prédikáció része, jó? Sokkal jobb nektek. Szóval Szaváriában itt éltem volna 2000 évvel korábban, akkor soha nem találkoztam volna Jézussal, mert ő nem járt a két lábán Szaváriában. Lukács házán se járt. Velemről meg nem is beszélve. Gyönyörű hely. Nekünk sokkal jobb, hogy ő elment. Mert az ő lelke, Krisztus lelke, így is nevezi a Biblia szent lelket, által bennünk él. Nem velünk, együtt bennünk. Azokban, akik hisznek ő benne, akik nekiadták az életüket. Na, ezeket mondta, több mindent is mondott róla az Úr Jézus. Menjünk tovább. Egy alkalommal, amikor őt a Getsemáné kertben elfogták, börtönben töltött egy éjszakát, másnap oda vezették a főpapok elé. A főfő vallási vezetők elé. És ott egy ilyen tárgyalása volt. Annyira örülök, hogy le van jegyezve. Ismét megkérdezte őt, Jézust, a főpap. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus erre ezt mondta. Én vagyok. És meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A legmegaláztatottabb, az egyik legmegaláztatottabb pillanatában. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. A vallási vezetők, akik úgy ismerték a Szentírást, mint a tenyerüket. Csak a lényeget nem látták meg benne. Eljött a megírt Mesiás, az Izrael szabadítója. És ő olyan kifejezést használ saját magára, amit rá nem nagyon mondtak. Látjátok nagybetűvel, mit mondott? Emberfiát. Sokáig fogalmam se volt, miért van ez a kifejezés. Mélyen az Ószövetségben gyökerezik. Dániel könyvében mindjárt megnézzük majd. Onnan, aki akkor zsidó ember volt, jól tudta, nagyon jól tudta, hogy ezt a szakaszt idézi, amikor önmagára alkalmazza, amikor saját magára azt mondja, én vagyok az ember fia, mindjárt meglátjuk. De nézzétek csak, azt mondja, hogy meglátjátok majd, amint a hatalmas jobbján ül, a mennyei fennség, az örökké való Isten jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Ő maga beszélt erről. Nézzük csak Dániel könyvéből azt a részt, amit idézett. Dániel, fiatal, istenfélő, mélyen istentisztelő, benne a babiloni fogságnak a nyomorúságaiban hosszú éveken keresztül ragaszkodva az élő Istenhez. Találkozásokat kapott vele, amikor kijelentést kapott, amikor olyan szellemi látást, ami mára is szól nekünk. És Dániel azt mondja, azután ezt láttam, 7. rész 9-10, azután ezt láttam, trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú, az örökké való Istent akkor így nevezte. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Olyan kép, mint amilyenben Ezékielnek látása volt, amilyen Ézsaiás láthatott az Isten jelenlétéről. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, tízezerszer tízezeren álltak előtt, megszámlálhatatlan sokaság. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Pár verset kihagyok, ami másról szól, aztán most nézzétek csak. Ez az emberfiáról szóló, erőteljes bibliai igazság. Láttam az éjszakai látomásban, mondja Dániel, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, innen van a megnevezése, önmagára csak ő használta. Meg mások úgy, hogy ő mondta magát, de ő ezzel a megnevezéssel, ezzel a ranggal, ezzel a méltósággal, ezzel élt. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Ez a mennybe menetelének a mennyei perspektívája. Nem annyi, hogy itt fölemelkedett, mi meg persze, hogy csodálkozunk. Ez az emberi, ez a mennyei perspektíva. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Nem hasonlítható a római birodalomhoz, a méd-perzsákhoz, a görögökhez, akikről szó volt, előtte levő szakaszokban az ő hatalma, örökké való hatalom, ahova minden nyelvű népből ott lesznek. Minden nemzet őt tisztelje. Látjátok ezt a... Megérkezik, így érkezik meg, mint egy győztes hős. Na, látta valaki azt a filmet, hogy rendíthetetlen? Fiatalokra nézek. És emlékeztek is rá? Ott egy amerikai férfiről volt szó, Louis Zampellini. Jól mondtam a nevét? Zampellini. Olimpiára kikerült Berlinbe, aztán 41-be besorozták, a légierőhöz került, 43 bevetés, egy másik repülőgép a háborúban veszélybe került, annak a kimentésére mentek, belezuhantak a tengerbe, 11-en voltak a repülőn, abból 8-an meghaltak, 3-an maradtak életbe, valami különleges, csodálatos módon 47 napig a tengeren hányódtak, a 3-ból egyikük még meghalt, 2-en, melyik szigeten, nem fontos, ugye? Amikor kivetődtek 47 nap után, japán hadifogságba kerültek. És az egyik legkegyetlenebb őrnek a befolyása alá került Louis Zampellini. Mivel hosszú idő eltelt, otthon már a családja megkapta a papírt arról. Tudjátok, láttatok ilyet filmben, mikor mennek a tisztek és bejelentik, hogy sajnálattal közöljük, hogy a fia életét vesztette a háborúban. És így tartották, hogy ő meghalt. A háború után aztán egyszer mégiscsak hazajött a hír, hogy ő él és haza fog jönni. Valószínű volt, aki nem hitte el. De amikor hazaért, akkor egy ilyen győztes hősnek a fogadtatásában részesült. Azt hittük, meghalt, és közben egy hős. Jézus. győzmegtek, kiáró fogadtatásban részesült a mennyben. Nem ültek ilyen csendben, mint mi itt most. De egyfelé néztek, az biztos. Képzeljétek el azt a várakozást, angyalok, látták, meghalt, látták, hogy feltámadt, 40 napig megjelent, milyen kedves, milyen érzéken, mennyire törődő a mi feltámadt Krisztusunk, mint ahogy Kati elmondhatta, hogy nekem annyira számított az az egyszer, a rózsa az, aki Isten szeretetét mutatta. Ő nem ment vissza a feltámadás után azonnal a mennybe, még jött 40 napig, törődött az övé Tamással, Péterrel, helyreállította őket, Isten országadat, milyen kedves, milyen gyengéd, milyen szeretetteljes. De nem csak ilyen, de ilyen is. És amikor az angyalok nézik, és képzeljétek, milyen várakozás lehetett a mennyben, jön a győztes. Jön a győztes Krisztus. Micsoda hősnek kiáró ünneplés lehetett. Tegnap belenéztem egy kicsit, mert én úgy láttam, hogy ma van II. Erzsébet királynő megkoronázásának a 60-valahányadik évfordulója. Valaki, aki akarja, számolja ki 53-tól eddig, június 2-án. Megnéztem egy akkori videófelvételt, aranyozott hintó, tömegek körülötte, mindenféle országból, és azt a fiatal hölgyet, akit királynővé tettek, ott ünneplik és újjonganak neki. Ez semmi ahhoz képest, ami a mennyben lehetett. Semmi. Mekkora újjongó örvendezéssel fogadták Jézust a mennyben. Ugyanaz a szakasz, látjátok, láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. És itt, a 13. meg a 14. vers között van egy párbeszéd az atya meg a fiú között. És ez nekünk a 110. Zsoltárban van leírva. Mennyei perspektíváról beszélünk. Lehet, hogy sok lesz az ige. Ha azt mondjátok, elég, Laci, nem bírjuk tovább, abba hagyom. A 110. Zsoltár így hangzik. Kövessétek ott a falon. Dávid Zsoltára, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felül, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Értitek? Felért a mennybe, és már Dávid így beszél. Így szól az Úr az én Uramhoz. Jahve az én Adonájomhoz. Az élő Isten az én messiásomhoz, az én megváltómhoz. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, még ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hadd mondjak el itt valamit. Az ő tökéletes, hibátlan, perfekt művének az eredménye ez. Emlékeztek a kereszten, mit kiáltott? Én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Miért hagytál el engem? És a Biblia beszámolója szerint nem volt rá válasz. Csend. Abszolút csend. Felért a mennybe, és itt a válasz. Foglalj helyet. Foglalj helyet. Értitek? Értitek? Olyan buta hasonlat jutott eszembe. Voltak brékes fiú barátaim, talán néhányan emlékeztek rá. Hihetetlen, miket tudtak csinálni. Pörögni, forogni. És amikor bemutatták, én így tátottam a számot, hogy ilyenek. Ez úgy tűnt nekem, hogy hibátlan, amit csinálnak. És akkor fölálltak, így csináltak mi. Emlékeztek rá? Na, hibátlan, tökéletes produkció végén azt mondja, nem produkció, csak most ezt a szót használtam, tökéletes váltságmű végén Jézusnak azt mondja az atya, ülj ide, foglalj helyet. És az én megváltom leült, és így csinált. Tökéletes, semmiért sem fogható munka. Ülj a jobb kezem felől, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb tekintély a világegyetemben. Nekem csak a jobb kezem, kinek a bal a jobb, kinek ügyesebb. De ebben a képben az van, az Atya jobbján a legmagasabb tekintély a világon. Az egész univerzumban, mindenet fölött. Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámajává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek módján vagy engye szerint. Az Úr van jobbodon, királyokat az úz össze, haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holtestek lesznek. Összezúzza sok ország fejét. A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét. Túl sok minden van ebben. Aki szeretné tudni, üljünk le, beszélgessünk. Biztos nem fér bele ebbe a prédikációba. Néped önként követ szent öltözetben. Mi az, ami minket igazán megkülönböztet? Krisztus gyülekezetét. Jó esetben. A szentség, amit ő hoz az életünkbe. Egyre inkább hozzá hasonlóvá válni. Itt hagyott a világban minket, de azért elkülönített tőle minket. Önként követjük, mert kész volt megnyitni a szemünket, hogy lássunk. Csak azoknak nem világos a mi evangéliumunk, akiknek e világ Istene megvakította a szemét, hogy ne lássák a Krisztus evangéliumáról szóló világosságot. Nekünk pedig, aki azt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon elettünk Isten dicsőségének ismerete, hol? Krisztus arcán. Ő gyújtott világosságot. És ha felgyúl a világosság a szívünkben, akkor önként követjük Krisztust. Amikor felnyílik a szemünk őre, akkor ő gyönyörűséges, akkor ő csodálatos, akkor ő senkihez sem hasonlíthatónak látszik. Annak, akinek Isten megnyithatta a szemét, Jézus Krisztus nagyon vonzó. Nagyon vonzó. Néhány más eleméről beszélek még továbbiakban. Szóval, ez a 110. Zsoltár leírja nekünk azt, hogy milyen fogadtatás volt, és mit jelent Jézus Krisztusnak a felmagasztalt jelenléte a mennyben. Beszél a hatalmáról, beszél arról, hogy önként követik, beszél arról, hogy pap, örökkévaló pap, és beszél arról is, amit nem nagyon szeretünk, és talán szívesen kihagytam volna, amikor ide készültem. De felmagasztaltatik az ítéletben, amikor ezt ő megmutatja. Mert nem csak kedves, gyengéd és szeretetteljes, hanem erős. Szóval ott van a kettő között. Filippi beli levél beszél erről az ő felmagasztalásáról. Innen használom a szót. Beszél a megalázottságáról, az engedelmességéről, egészen a kereszt halálig, és itt így folytatja Pál apostol. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez az ő felmagasztalása. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ez a győzelmi bevonulása, ez világos. Jelenések könyvében a feltámadt Jézus, mikor, hú, Csabi meg Erika, nem irigyellek, mert túl sok ige lesz itt, nagy lapozást kell. Aki győz, mondta Jézus, a Jelenések könyve 3. rész 21, megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Győztem, győztes vagyok, és együtt ülök az atyával az ő trónján. Én azt hiszem, könnyebb mondani, hogy Jézus győzött és a trónon ült, mint valóban hinni nehéz körülmények között. Értitek, amit mondok? Persze, hogy értitek. És igazat mondok? Sokkal könnyebb mondani, hogy Jézus győzött és a trónon ül, mint ezt valóban hinni, amikor nehéz körülményeken megyünk keresztül. De legyen ez neked bátorítás, ha nyomorúságokban vagy, ha fájdalmak között vagy, ha kétségek között vagy, ha innen kimész és sokkal nehezebb körülmények közé kerülsz, mint amit én feltételezek. Tudjad, Jézus Krisztus győzött. Ő van most is a trónon. Nem az elnökök ülnek a trónon és uralkodnak, hanem Jézus. Nem az Európai Parlament uralkodik, hanem Jézus Krisztus. Nem a pénzmágnások uralkodnak, hanem Jézus Krisztus. Nem a körülményeid uralkodnak, hanem Jézus Krisztus. Nem az egészségügyi állapotom ül a trónon és uralkodik, hanem Jézus Krisztus. Legyen ez nagy-nagy bátorítás és vigasztalás nekünk. Jézus Krisztus ül a trónon. A győzelméről, Kolossé 2.14-15. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Halljátok ezt a győzelmet? Mi néha úgy érezzük, hogy a szellemvilágban kiszolgáltatottak vagyunk. Ha jó napom van, akkor a jó Isten erősebb befolyást tehet rám. Ha rossz napom van, akkor a gonosz erősebb befolyást tehet rám. Kötélhúzás, mintha én lennék középen, de ennek semmi köze nincsen a szellemi valósághoz. Még ha így is élem meg, vagy ezt gondolom. Nem két egyenlő erő. Jézus Krisztus, az örökkévaló Isten, aki teljes győzelmet aratott, a mi lelkünk ellensége, Sátán, a démonaival együtt fejedelemségek, hatalmasságok. Nyilvánosan megszégyenítette őket, döntő győzelmet aratott rajtuk, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Azt mondja ezekről a fejedelemségekről, hogy lefegyverezte. Ez egy kard a kezembe, jó vagy pisztoly? Annyiszor mutatom meg, ahányszor csak tudom. Lefegyverezte. Marad a hazugsága, a megtévesztése, a félrevezetése, de ez már a mi felelősségünk, hogy a Krisztus erejével az igazsághoz ragaszkodva győzünk-e. Lefegyverezte. Ide van írva, nem én találtam ki. Felment az a győztes Jézus a mennybe. Kezdünk egy kicsit többet látni. Miért volt ünnep a csütörtök 3 nappal ezelőtt? Egész héten ezzel foglalkoztam. Eszetekbe jutott csütörtökön? Az én Uram Jézus felment oda, mint egy győztes hős. Felült a trónra, és övé az uralom. Kinyújtja a királyi pálcádát az Úr Sionon. Ezt olvastuk a Zsoltárban. A Sion az Isten lakozásának a helye. Most, a mai időben, az ő gyülekezetében lakozik az Isten. Az Isten templom a szent, és ez a templom ti vagytok, ti, akikben a Szentlélek lakik. Az ő gyülekezetén keresztül kinyújtja a pálcáját és a hatalmát ebben a világban. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Sokszor gondoljuk úgy, gyengét, szelíd rabbi, gyermekek fejét simogatja a Genezáreti tópartján. Mondjuk, hogy a barátom, ez igaz, de ő mindenek felé felmagasztaltatott győztes Krisztus. Ugyanerről a győzelméről a 68. Zsoltárban is beszél. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Istenem. Ezt az igét használja Pál apostol az Efézusi levélben, a 4. részben, a Szentlélek inspirációjában, az apostoli szabadságával egy kicsit másképp alkalmazta, de fogjátok mindjárt látni. A kegyelem pedig, mondja Pál, mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Látjátok, hogy nem pont úgy mondja, hogy volt? Nehéz emlékezni rá. Fölmentél a magashegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Istenem. Felment a magasságba, ez a mennybe menetele, ez a megdicsőülése. Foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment. Mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment feljebb minden égnél, hogy betöltse mindenséget. És ő adott. Itt vannak az ajándékai, némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Miért? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Ez is hozzátartozik a mennybe menetelének a dicsőségéhez. Jobb nektek, hogy én elmegyek. Jobb. Az Efézusi levél elején van egy imádság, aminek az imádságnak egy részében Pál apostol ezt mondja, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára jutette a mennyekben. Hova? Feljebb, messze, messze, feljebb, minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak. Nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az egyház, az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Látjuk jobban egy kicsit a mennyei perspektíváját Krisztus felemeltetésének. Feljebb minden névnél, minden méltóságnál, minden erőnél és uralomnál. Mennyivel feljebb? Nem kicsit. Ez eszembe jutott hollandul. Ver boven van alles öjt. Jól mondtam? Jól mondtam? Javítsd ki! Tessék! Aha, csak én egy régi változatot olvastam. Verboven als öjt. De a nagy részét jól mondtam. Ha. Köszönöm szépen! Egyszer kaptam egy új szövetséget, aminek ez volt a címe. Azért jegyeztem meg. Holland új szövetség volt. Messze, messze, sokkal feljebb. Verboven. Sokkal, messze, messze feljebb. Visszatérünk a Zsoltárhoz. Így szól az Úr az én Uramhoz. Hűj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Erről a pünkösdi prédikációjában Péter apostol is beszél. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. A Szentlélek kitöltetésének feltétele volt, hogy ő felmenjen és megdicsőjön. János evangéliumában emlékeztek rá, az Úr Jézus azt mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak belsejéből, amint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek majd. És hozzáteszi, ezt pedig azokról mondta, akik hisznek benne, és akik majd a szent lelket megkapják, mert még Jézus nem dicsőítetett meg. Majd, de itt már igen, mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. ez a 110. Zsoltár, ez a leggyakrabban idézett ószövetségi szöveg az Új Szövetségben. Van más, amit idéznek, de ez több mint 25-ször szerepel a 110. Zsoltár. Itt is. Emlékeztek arra a beszélgetésre? Az Úr Jézus meg a farizeusok, az írástudók között, akik jól tudták a Bibliát, azt kérdezi tőlük, hogy mondhatja, na várjatok, megkeresem, jó? Menjünk sorban. Tehát, a felmagasztalásának még a következő része, és nyilvánvaló kijelentés róla a zsidókhoz írt levélben, ő Isten dicsőségének kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozva a mindenséget. És figyeljetek csak, aki miután minket bűneinktől megtisztított, tökéletes, hibátlan, perfekt megváltói munkája, miután megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. A felmagasztalása, a feldicsőülése, az uralma, azon alapszik, amit ő tökéletes, hibátlan műveként véghez vitt. Nem tudunk, és nem is kell hozzátennünk semmit. Semmit. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, még ellenségedet lábad zsámolyává teszem. Mennyivel magasabb a rangja neki, mint az angyaloknak. Vágynál angyalokat hallani, énekelni. Angyalokat szeretnél látni. És? Nem több. Nem több, hogy Krisztussal élhetsz, és vele találkozhatsz az ő szent lelke által. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent a lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Ezt szeretném újra megerősíteni, ezt az igazságot. Jézus Krisztus, most is teljes uralma van. A gyülekezete felett, a világ felett, a körülményeink felett, a pénzügyi helyzetünk felett. Legyen ez, még ha nem is látjuk, mondja. Még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg. Hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Próbálom érzékelni. Túl fárasztó a sok ige? Örülök annak, aki őszintén mosolyog. Értem. Kicsit sikerül a mennyei perspektívába belehelyezkedni. A 110. Zsoltárból van egy másik. Nem csak az ő uralma, meg a győzelme, hanem az ő örökké való papsága is. És az uralmának gyakorlati hatása lehet ránk. Ha tényleg tudom, ha tényleg hiszem, hogy ő Úr, akkor ez nekem vigasztalás, bátorítás, reménység. Akkor olyan leszek, mint aki a hitembere, nem a meghátrálási, hogy elveszek, hanem a hité, hogy életet nyerjek. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Erről legkönnyebb egyébként prédikálni, mert az a zsidókhoz írt levélnek egy hosszú része inspirált magyarázatot ad rá, hogy mit jelent az, hogy ő örökké való pap. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a papságot, ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Ő a lévita papságnak az első képviselője volt. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy ma, te ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ez pedig egy reménységünk, mert ez kétszeres ígéret. Önmagára esküdött, és nem másítja meg. Azt mondja, ez nekünk egy örökké való reménységünk. Lelkünknek biztos és erős horgonya, ami behatolt a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Ki az a Melkisédek? Aki olvasta az Ószövetséget, tudja. Mert Melkisédek Sálem királya, magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment. És megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti. Igazság királya. Jézus az igazság királya. Azután Sálem királya, vagyis a békesség királya. Jézus a békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Ki ilyen? Ki csoda ilyen? Se apja, se anyja, se nemzetsége, se napjainak kezdete, se életének vége. Ez Jézus Krisztusnak az örök egzisztenciájáról csöppent ide nekünk valamit. Örökké létezett, egy időre földi életet vett magára, és ugyanabba az örökké valóságba visszament. Mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. Júdából egyetlen pap se támadt, ezért magyarázza, hogy mennyivel följebb való az övé. Júdából származott Jézus. Ha földi pap lett volna, még csak pap se lehetett volna. Róla szól a bizonyságtétel. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. A földi papok váltották egymást. És azok többen voltak papok, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak a szolgálatukban. Az ő papsága viszont örökké való. Mindig. Örökké való pap. És figyeljtek csak, mivel ő megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, aki általa járulnak Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett pap. Mit olvastam róla az előbb? Oda van aláhúzva, mindenkor él, hogy esedezzék értük. Ha te ma még mindig keresztény lehetsz, ez nem azért van, mert te ügyes voltál, hanem Jézus miatt. Ha ma még mindig hitben lehetünk, és nem lettünk hitetagadók, az azért van, mert ő mindenkor közben jár értünk. A megdicsőült, feltámadt Krisztus, a felmagasztaltatásának ez része, örökké való pap. Nem tudom, milyen heted volt. Ezt szoktuk mondani. Akármilyen rossz volt is, tudjad, Jézus közben imádkozott érted. Mit jelent neked ez? Ha valamikor igazán újjászülethettél a Szentlélek által, szívedben hitted, hogy feltámasztotta Isten a halálból, nyelveddel, a száddal, Úrnak vallottad valóban őt, akkor Isten gyermeke lettél. Krisztus mennyei örökké való főpapsága alá kerültél. Akármilyen helyzetben vagy most, tudjad, Jézus most is imádkozik érted. Ezt elmondom még egyszer, mert egészen biztosan érzem a lelkemben, hogy ezt kell ma valakinek hallani. Akármilyen állapotban vagy, ha Isten gyermeke vagy, tudjad, Jézus Krisztus most is imádkozik érted. Van, akinek olyan öröm látszik az arcán. Köszönöm szépen. mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Ragaszkodjunk itt vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. A mennyei trónusán is, az örökké való papságában is pontosan tudja, mi történik veled. Átérzi, megérti, ismeri. Ezért bizalommal járuljunk, biztat rá, felhív rá, parancsolja nekünk Isten igéje. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi trónusához. A kegyelem trónusán ül. Ezt tudod, mit jelent? Amikor odamész hozzá, azt mondod, itt vagyok. Amikor igazán a lelkedben odaállsz, akkor azonnal kegyelmet kapsz. Azonnal. És irgalmat, segítséget akkor, amikor szükségben vagy. Kiutalja majd akkor. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ilyen mennyei főpapunk van. Számít ez nekünk a hétköznapi életünkben. Jézus mennybe menetelének, felmagasztalásának, mennyei perspektívájából. Jézus Krisztus felmagasztaltatik az ő mennyei papságában. Volt, aki láthatta is őt. István, az első vértanú, bizonyságot tett Krisztusról. Nem bírták hallgatni az egyenes beszédet. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek a hallgatói szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve ezt tudja tenni a Szentlélek. Nézzétek csak, nyomorúságos, nehéz időben felemelni a tekintetünket. Amikor dühösen nekem támadnak, és a fogukat csikorgatják, vagy kiabálnak velem, volt már ilyen. Akkor az ember olyan könnyen bezáródik, és magát nézi, vagy a másik a karcát, milyen indulat látszik rajta, hogy fröcskölnek. De az ő szemét a Szentlélek felemelte, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm hozzátok. Nem csak veletek lesz, bennetek lesz. A Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Látta. Látta. Nektek nem furcsa, hogy nem ül? Az eredeti ige úgy szólt, ülj az én jobb kezem felől. Nekem egyszer olyan mély bátorítást, meg reménységet keltett ez, hogy itt állni látom Jézust. Tudjátok, melyik pillanatban? Amikor jön az első vértanú, aki hűséges maradt, aki a Szentlélek erejében bizonyságot tett Krisztusról, még ha az életébe került is. Ha kicsi dolgot kér, kicsiben engedelmeskedjünk, ha nagyot nagyban, és az első mártírját állva fogadja. Mit jelent még az, hogy Jézus Krisztus a mennyben van? Efézusi levél nekünk mit jelent? Neked meg nekem, minket is, te meg én, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és ezt hallgassátok, és a mennyeie világba ültetett Krisztus Jézusban. Ismeritek ezt a mondatot? A mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban téged, meg engem. Beplántált oda. Ott vannak az igazi gyökereink. A szellemi valóságunk az, hogy mi oda tartozunk. Ott, ahol ő otthon van, hazament. Vele ott vagyunk otthon. Az én igazi helyzetem az Isten előtt, Jézus Krisztusban, vele együtt ott fönt. Talán azt mondod, Laci, micsoda zöldeket beszélsz itt. Csak kérdezd meg Istent erről a versről, jó? Csak kérdezd meg Istent. A testem az ellenkezőjét mondja. A gyengeségeim az ellenkezőjét mondják. De egyszer jön egy nap, amikor ennek vége lesz. Amikor nem kell újra és újra magamnak prédikálni ezt az igazságot, hogy az én szellemi helyzetem Jézus Krisztussal együtt a mennyekben van. Nem egy tehetetlen, kiszolgáltatott ember vagyok a Földön. Most még ezt az igazságot újra és újra meg kell erősítse a Szentlélek bennem, de lesz majd, amikor ott leszek vele. Csak kegyelemből. Csak kegyelemből. Áldott legyen érte az én felmagasztalt, mennybe ment dicsőséges Jézusom. Ha tehát feltámadottok Krisztussal, akkor azokat keressétek, amik odafent vannak. Ez gyakorlati alkalmazása ennek, amiről beszélünk. Azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Hogy lesz szebb autóm, nagyobb házam, jobb karrierem? Ez a fontos. Ez a fontos. Azt mondja, te oda tartozol. Te törődj a mennyeiekkel. Te törődj a mennyeiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Aztán jön egy gyakorlati felsorolás. Végül Krisztus, mondanám még egyszer, felmagasztaltatott a tökéletes váltság művében, ezért teljes uralmat kapott, ami most is érvényes, ha látjuk, ha nem. Örökké való főpap felmagasztaltatik ebben, felmagasztaltatik abban, hogy önként követjük őt, és itt van egy rész még ebből a Zsoltárból, amit most el kell mondanom, tudom. Nagyon szeretjük kihagyni, és mondom, amikor eredetileg terveztem, azon gondolkodtam, ezt a pár sort nem teszem fel a falra. A 110. Zsoltár végén ezt mondja, az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze, haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. Jézus Krisztus felmagasztaltatik majd az ítéletben gyakorolt hatalmában. Jézus Krisztus felmagasztaltatik majd az ítéletben gyakorolt hatalmában. Mert igaz, hogy Jézus Krisztus kegyelemmel teljes, szeretetteljes, irgalmas és gyengéd. De az is igaz, hogy haragja is van. Ha én csak a kegyelmét, meg az irgalmát, meg a szeretetét mondom, akkor nem az Isten teljes tanácsvégzését hirdetem. Annyira különleges, hogy Jézus Krisztusban csodálatos tulajdonságok egyesülnek, amik látszólag ellent mondanak egymásnak. Például ő felmagasztaltatott mindenek fölé, de ő alázatos, kicsi. Ő kegyelemmel, irgalommal és szeretettel teljes mindig, de Isten haragja is van benne. Látszólag egymásnak ellentmondó tulajdonságok egy személyben, nem is nagyon tudjuk felfogni. Haragja a meg nem tértek fölött, akik úgy maradnak, amikor az ítéletre visszajön Krisztus. A Jelenések könyvéből van egy pár sor. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz, akik láttak sok csodát, akiken nyomorúságok történtek, mint ahogy Jóbon nyomorúság, fekélyek, és mégsem tértek meg, azt mondja az ige. Jobb ott áll majd, és senkinek nem kell mondani semmit, mert Jobbon keresztül mentek a nyomorúságok, és ő akkor is hűséges maradt az Istenhez. Itt a nyomorúságokon mennek keresztül majd ezek az emberek, a Jelenések könyvének rettenetes nyomorúságain, és mégsem térnek meg. És jön egy pillanat, és így szóltak a hegyekhez ezek és a sziklákhoz, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és akkor ki állhat meg? A báránynak haragja? Ha nem hiszel nekem, kérlek, járj utána, vedd elő a Szentírást, és ne higgy nekem elsőre. Csak járj utána. A megtértek, meg nem tértek felé, ilyen erős lesz a bárány haragja, hogy még az is jobb lesz, ha szikla esik rám, mint hogyha. Látjátok? Áldott legyen az Isten azért, hogy Krisztusban bűnbocsánatot kaphattunk. Áldott legyen az Isten azért, hogy a Szentlélek által újjászületett gyermekei lehetünk, akikre, ha felemeli a fejét, mindig mosolyjal emeli fel. Irgalommal teljesen, szeretett teljesen, kegyelme gazdagságával néz rád, ha Isten gyermeke vagy. És nem kell soha ezzel a haragjával szembesülned. Áldott legyen az Isten érte. Utolsó két igevers. Utolsó kettő. Kitartás. Az Úr Jézus a János 5-ben ezt mondja. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ha hallod Jézus Krisztus üzenetét, és hiszel, nem csak a tényekben, itt néhány tényt elmondtam, néhány szellemi látást elmondtam, de bízni tudsz benne, az ő személyében, a mennybe ment, megdicsőült Jézus, aki azt mondta, hogy az én lelkem által köztetek vagyok, bízni tudsz benne, akkor átmentél a halálból az életbe. Ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ha igazán látjuk, mint Isten egyszerű csetlőbotló gyermekei, Jézus Krisztust tökéletes áldozatával a kereszten, csodálatos, megdicsőült, feltámadott testével, és aztán felemeltetve, felmagasztaltatva mindenek fölé, akkor lehet hittel teli, bizalommal teli életünk. A Szentlélek akarja, hogy a szemünket felemeljük arra Jézus Krisztusra, aki most is Úr. Nem csak akkor, amikor István olyan rövid élete végén mártír halált halt. Tragédia volt az? Nem volt tragédia. Nem volt tragédia. Nemrég hallottam két idős hölgyről, ezzel fejezem be. 80 év fölött voltak, és ha jól emlékszem, Gánában szegények, betegek felé szolgáltak. Az egyikük egész életében hajadon volt, és hosszú ideig kint volt, a barátnője pedig nyugdíjas özvegy lett, és mellé társult. És kint a szolgálat közben egyszer az autó bedöglött, ők az életüket vesztették egy pillanat alatt. Tragédia. A felmagasztalt Jézusért éltek, hogy a szegények, a nyomorultak megismerjék őt. Tragédia István halála? Nem. Tudjátok, mi a tragédia? Ha én azért élek, hogy majd jó nyugdíjam legyen, azzal elmenjek Floridába, vegyek egy nagy halászhajót, és a feleségemmel kagylókat gyűjtögessek. És amikor majd ebben a napbarnitotta, egyszer csak megjelenik Jézus, és majd megmutatom neki a kagylógyűjteményemet. Vicces, ugye? De hadd kérdezzem így utoljára. A feltámadt Krisztussal te mit gyűjtögetsz? Mibe fekteted az életedet, mint a múlt héten volt a kérdés? Szentlélek, fölemeli a tekintetünket Krisztusra. Engedd neki. Engedd neki. Most is közben jár érted. Most is uralkodik minden fölött, akármi történik velem innen, ha kimegyek. És ő felmagasztaltatik az Atya által, az övéiben. De lesz haragja, ha meg nem tértek el. Kell hinnünk a teljes igazságot a Szentírás alapján, és kell hirdetnünk a teljes igazságot.